Nüansz. Apró lépések a fenntarthatóság felé. Sziasztok! Ez itt a Nüansz 47. epizódja. Én Fati vagyok.
Én pedig Timi.
Néhány napja, november 15-én a Föld lakossága elérte a 8 milliárd főt. És ma arról fogunk beszélgetni, hogy mit is jelent ez pontosan, mit kell tudni erről a számról, és arról, hogy mi köze van ennek a klímakrízishez, ha van köze.
Hát persze, hogy van köze.
Mint mindennek. De mielőtt elkezdenénk a mai témát, Timi, milyen sztorit hoztál az elmúlt két hétből?
Ha követtek minket a Facebookon vagy a YouTube-on, akkor valószínűleg észrevettétek, hogy most egy kis szünetet tartunk a videó készítéssel, és ez azt jelenti, hogy felszabadult egy csomó időm, mert ugye hetente raktunk ki tartalmakat, és ez viszonylag sok időre tehet, így mind a kettőnek. De most egy kis szabadságon vagyok, úgyhogy amíg a Fati a podcast témájára készült, addig én nem csináltam semmit, ami munka lett volna, és ez nagyon-nagyon jól esett, mert már régen volt ilyen. És ezt az időt egy csomó fenntartható dologra tudtam használni, például megvártam egy csomó ruhát, amit már ezer éve csak húztam, halasztottam. Voltak ilyen pizsamanadrágjaim, aminek már a gumija elfáradt, akkor kicseréltem a gumit, voltak pulóverek, amit ilyen kis lukak keletkeztek, azt is megvartam. Meg öntöttem gyertyát például a maradékokból, mert már az is felgyülem lett, és nem volt rá időm, hogy megcsináljam. Meg ilyen lakásrendezgetés, pakolgatás, ilyesmi. Tök jó, hogy végre erre is jutott időm, mert az elmúlt hónapokban erre nagyon nem volt.
Igen.
Úgyhogy tök jó, hogy így visszarázódhattam, és csinálhattam egy csomó ilyen kis kreatív, fenntartható projektet.
És ez tök jó, ez olyan szépen összeillik azzal, az, hogy otthon varrogatsz, hogy közben itt Kanadában, vagy hát itt Montrealban megjött a tél, legalábbis megvan az első havunk, néhány napja leesett az első hó, és valahogy ez egy olyan téli dolognak képzelem el, hogy
általában
kint esik a hó,
télen és szoktam varrogatni, meg gyertyát önteni is, persze, szóval ez tök jó. Mert hát nyáron nincs kedvem a sütőt se elindítani igazából, hogyha mondjuk gyertyaöntésről van szó, azt a tűzhelyen csinálom, és ilyenkor nem szeretek nagyon ilyen meleg dolgokat készíteni, úgyhogy ez is a gyertyaöntés, ez is inkább egy ilyen téli dolog.
Tök jó.
Na és Fatival ez milyen fenntartható dolog történt az elmúlt két hétben?
Én két dolgot is hoztam, amiről most szeretnék beszélni. Az egyik az, hogy megint eljutottam abba a fantasztikus használt boltba, mondjuk így, amit már emlegettem talán egy éve, de még talán előtte is, hogy nekik mindenük van. Hát, hogy a legapróbb kis pohártól elkezdve egészen a mindenféle bútorokon át, a ruhákon át, tehát tényleg mindenféle dolguk van. És most szükségem volt egy plusz bőröndre, mert ugye egy bőröndel jöttem ide, és most kettővel fogok majd hazamenni. Úgyhogy elmentem, hogy keressek egy bőröndöt, és találtam is.
Yeah!
Úgyhogy ez tök jó. Ugye nem egyedül mentem, párom is jött velem, és ő megtalált egy 1000 darabos puzzle-t, ami nagyon izgi, el is kezdtük rakni, úgyhogy már majdnem készen van.
Azt is viszitek magatokkal?
Nem, szerintem az lesz, hogy kirakjuk, és akkor utána itt hagyjuk a barátainknak, hogy ők is kirakhassák.
Aha.
És nem tűnik úgy, hogy egy darab is hiányozna belőle, mert ugye ez szokott lenni a kérdés, hogy de hát mi van, ha egy
vagy két is elmondom. Ki így az elején szerintem.
De már elég jól állunk vele, úgyhogy tök izgi, hogy még ilyet is lehet találni használtan. Tehát, hogy általában pont a puzzle az egy olyan dolog, amit mondjuk az ember kirak egyszer, és akkor tök örülnek, és utána visszakerül a dobozba. És hogy ez most nem így történt, vagy hát nem az van, hogy most ez a puzzle ez valahol valakinek a polcán ott pihen, hanem eljutott ebbe a boltba, és akkor ezért mi meg tudtuk venni, és akkor most mi is kitesszük. És mi meg adjuk majd tovább, hogy más is kitehesse. Tehát, hogy ez egy tök jó dolog. Amúgy Strasbourgban, ahol egy csomó puzzle-t raktunk, ott találtunk is egy ilyen közösséget, ahol emberek cserélgetnek puzzle-eket. Ez egy tök jó dolog.
Igen, egyébként ez tényleg egy olyan tárgy, vagy hobbi, ami most így egyszer kirakod, és aztán, hogyha nem ragasztod össze, és rakod ki a falra mondjuk, akkor visszakerül a dobozba, és akkor soha többet nem rakod ki, vagy mi?
Ez hát, tényleg, hogy ez csak tovább kell adni, tehát ez a legjobb. Minden télen kirakod, és akkor az a szokás, de hogy ez nem mindig szokott így lenni, mindig valami új puzzle kell. Meg ugye egy idő után, hogyha tényleg nagyon sok puzzle-t raksz, akkor be fog telni a falad. Tehát, hogyha ha mindig az van, hogy keretben rakod és föl.
Gyerekkoromban sokat játszottam ilyenekkel, de nem tudom, hogy felnőttként így nem mozz. Lehet, hogy inkább varrogatok helyette.
Teljesen jó.
Kinek mi?
Teljesen jó. És a másik, amit még gondoltam megemlíteni, az, hogy végre megérkezett az a mosólapocska, amit néhány hónapja rendeltem. Igazából rendeltem, és aztán azt írták, hogy ha nem érkezik meg 30 napon belül, akkor jelezünk vissza nekik, úgyhogy nem érkezett meg 30 napon belül, visszajeleztem nekik, és akkor mondták, hogy na jó, akkor elindítanak még egy rendelést, és persze semmi pluszba nem került, valószínű valahol beakadt a rendelés, ezért nem érkezett.
Valakinek úgy tetszett, hogy inkább lenyúlta. Mert ez inkább ilyen magyar dolog.
Nem.
Nem kanadai.
De hogy ez nem egy nagy dolog, egy nagyobb borítékot képzelj el, mondjuk egy ilyen A5-ös boríték, egy kicsit ilyen pufi, és ugye tök jó, mert egyrészt természetes anyagokból készül, ami benne van, a másik az, hogy ez egy néhány centis téglalap, tehát mondjuk egy 6x4-es kis lapocska, tényleg olyan, mint egy kis papír lenne.
Nem foglal sok helyet.
És az van, hogy egy ilyen lapot használhatsz egy adag mosáshoz, és van benne 60 valamennyi. Tehát, hogy most azt képzeld el, hogyha ehelyett mondjuk ilyen nagy műanyag flakonos mosószert használnék,
ott a vízért az... fizetsz.
Hát, így szokták mondani, de hogy tök jó, és most már nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy működik-e.
És kipróbáltad akkor?
Nem, még nem. Tehát két napja érkezett, és azóta még nem gyűlt össze annyi mosnivaló, úgyhogy...
Majd mesélj, de kíváncsi vagyok.
Jó van, mindenképp. Na ja, ezeket hoztam, úgyhogy akkor térjünk is rá a témára.
Oké.
Szóval a mai témánk az, hogy 8 milliárdnál többen élünk a Földön, és hogy ez vajon mit is jelent számunkra.
Nem sok jót.
mindjárt meglátod, hogy vajon pontosan ez micsoda, vagy hogyan. Viszont ami érdekes, amikor elkezdtem ezzel a témával foglalkozni, akkor azt tapasztaltam, hogy nagyon nehéz elképzelni, hogy egyáltalán mit is jelent az, hogy 8 milliárdan vagyunk. És hát szoktuk mondani, hogy mondjuk mennyire nehéz elképzelni a különböző távolságokat, meg a méreteket a naprendszerünkben, vagy egyáltalán bárhol a világűrben, hogy milyen messze vannak dolgok egymástól, de hogy igazából már így a Földön is, tehát hogy akkora méretekről, meg akkora számokról beszélünk, hogy egyszerűen nehéz felfogni, hogy mit is jelent ez. Nem is nagyon tudom, hogy milyen példát lehetne hozni arra, hogy akkor ez a 8 milliárd mit jelent, de ha például mondjuk pont egy ilyen űrös példánál vagyunk, akkor ott jó analógiákat lehet találni. Például mondjuk, hogyha szeretnénk megtudni, hogy érzékelésre, milyen messze van mondjuk a nap a Földtől, és mondjuk a méreteket is megtartjuk, akkor képzeljünk el egy olyan másfél méter átmérőjű, tudom én, egy nagy labdát, ez a nap, és tőle 150 méterre van egy icipici, ilyen 1,3 centiméteres kis bogyó, az ott a Föld.
Ez tetszik, ez a hasonlat. Ez jó.
Hogy így nehéz...
Kis borsószem.
De hogy vajon a számokkal ezt hogyan? És hát nagyon ajánlom mindenkinek, hogyha van egy kis ideje, akkor nyisson meg egy olyan online számlálót, ami azt mutatja, hogy hány ember él a Földön. Én a worldometer.com, de a linkjét berakom a leírásba. Ennek a számlálóját nézegettem, és hát nagyon érdekes, mert ugye általában az ilyen számlálók azok mutatják azt, hogy hányan születnek, és hányan halnak meg. És hát nagyon érdekes, mert csak nézni a számot, és egy ilyen gyorsan elkezdem mondani, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, minden egyes számnál születik valaki. De lehet, hogy egy kicsit hosszabb is, mert nem igazán tudom, de amúgy most így megmutatom neked, nagyjából így néz ki ez a dolog.
Jó gyorsan megy föl.
Igen. És akkor, hogyha egy kicsit lassabban számolok, hogy 1, 2, 3, 4, az pedig, hogy hányan halnak meg.
Wow.
Tehát, hogy ez egy statisztikai adat. Nem az van, hogy mindig, amikor születik valaki, akkor felhívják.
Ez mire alapoz?
Ó, teljesen jó, statisztika.
Jó, eddig is statisztikák, tehát, hogy... jó, értem. Csak...
Igen. Igen, ez egy érdekes
dolog. Csak néha dolog, így meg külön... is nézik, hogy akkor ez valóban ennyi, vagy van egy ilyen összesítés, hogy
biztos
igen, akkor
benne.
Mindenki, aki megszületett ebben az évben, akkor azt lezsíroztuk, és akkor berakjuk a rendszerbe, hogy igen, ennyi
biztos
volt.
Biztos vagyok benne, viszont az van, hogy nagyon sok országban nincs ez számon tartva. Tehát, hogy nincs az, hogy éves népszámlálás, meg egyebek.
Hát igen, ez
úgyhogy, mondjuk
elképzelhető.
Úgyhogy ott mindenképpen körülbelüli számok vannak. De igazából az van, hogy annyira sok információnk van, amiből lehet következtetni arra, hogy hányan vagyunk, akár történelmi adatok, akár most bármiféle információ, hogy ezek elég pontosak. Ahhoz képest is, hogy statisztikai adatról beszélünk. Amúgy most, ha éppen ránézek a számlálóra, akkor azt mutatja, hogy 8 milliárd 644.489-en vagyunk. És hát akkor ugye jön a kérdés, hogy hogyan is jutottunk el oda, hogy 8 milliárdan vagyunk. És hát én még emlékszem arra, amikor az előző ilyen nagy mérföldkövet elértük, amikor 7 milliárdan lettünk.
Ez mikor volt?
2011-ben.
Tényleg?
És én akkor ugye egyetemre jártam. És hát emlékszem, hogy több beszélgetést is elindított, vagy akár, tudom én, a tanáraink beszéltek róla, és inkább olyan fennhangja volt, hogy ez egy rémisztő szám, és hogy ez nem annyira jó. Ehhez képest, amiket találtam, az kicsit más oldalt mutat, de még nem szaladok annyira előre.
Kíváncsi vagyok.
És hát egy-két érdekes adat, hogy amikor a föld lakossága 1 milliárdról 2-re emelkedett, az 125 évbe tellett. És most, hogy 7 milliárdról 8 milliárdra, az ilyen majdnem 12 év. És amennyire félelmetes az, hogy mennyire lerövidült a szám, hogy 1 milliárddal többen legyünk, hogyha kicsit jobban belemegyünk az adatokba, akkor ez nem annyira vészes, mert a növekedési ráta, tehát az, hogy milyen gyorsan növekszünk, az csökken. A csúcs az 1964-ben volt.
A boomerek?
És azóta csökken a szám.
Az a boomer, tehát, hogy... a baby boomerek, ugye azért boomerek, igen, mert hogy akkor született nagyon sok gyerek. Azt mondják.
De hogy ez ugye a gyorsasága, tehát hogy akkor volt olyan 2,2%, tehát az az, hogy minden évben 2,2%-kal lettünk többen. És ma ez a szám 1% alatt van. Tehát még mindig növekszünk.
Csak de... lassabban.
Igen. És hogyha ezt megnézzük a számokban, ugye most ez a körülbelül 12 év kellett ahhoz, hogy 8 milliárdhoz jussunk, hogy 9 milliárdan legyünk a Földön, ahhoz majd 14,5 év kell, ugye statisztikai adatok szerint.
Hát persze.
És ahhoz, hogy pedig 10 milliárdig eljussunk, ahhoz pedig több mint 20 év. Tehát, hogy csökken ez az egész, és azok a számítások, előrejelzések, amiket néztem, ott eljutunk egy ilyen stagnálásig, 10-10,4 milliárd környékén.
Na, akkor majd 30 év múlva jól megnézem, hogy igen, a Fati ezt mondta 30 éve, még emlékszem rá.
Ezeket az adatokat találta, de igen. De hát, hogy az egyik videó, amit megnéztem, ott a hölgy azt mondta, hogy hát körülbelül 2100-ig ennyien leszünk, és utána majd meglátjuk. De van, rendben.
Majd valaki hát, más meglátja.
Szóval van ez az elképesztően nagy szám, de hogy mit is jelent ez pontosan. És tök érdekes volt számomra, hogy amikor elkezdtem utána nézni, hogy ki mit mond erről, akkor azt találtam, hogy például az ENSZ az ünnepli azt, hogy 8 milliárdan vagyunk, ami számomra egy ilyen, micsoda, de hát nem az van, hogy túlnépesedés, és hát stb. Stb. De aztán, ahogy jobban utána néztem, egészen jól megmagyarázták, hogy miért nem nagy baj az, hogy ez van.
Érdekes.
Úgy mondjuk azt, hogy értem az érveiket. És például az egyik ok az az, hogy kevesebben halnak meg, és ez persze, tehát ennek két oldala van. Az egyik az az, hogy tovább maradunk életben, tehát a várható élettartam az a legtöbb országban ugye növekszik, mert például mondjuk tudunk gyógyítani olyan betegségeket, amiket korábban nem tudtunk, meg mondjuk a higiéniai helyzet, meg az orvosi ellátáshoz való hozzáférés, meg a sok-sok minden.
Kevesebb a háború.
Kevesebb a háború.
Nem mondom, hogy nincsen, halnak. De kevesebb.
Igen, de hát, hogy elég sok minden van, ami ebben segít, hogy az emberek tovább élnek. És a másik meg az, hogy sokkal kevesebben halnak meg idő előtt. Tehát, hogy például globálisan csökkent a csecsemő és gyermekhalandóság, meg a gyermekágyi halandóság. És ugye ez is főként annak köszönhető, hogy mondjuk az egészségügyi ellátás az nagyon sok helyre eljutott már. És például az ENSZ azt mondja, hogy ez igenis egy olyan dolog, amit ünnepelnünk kell.
Persze, tehát, ez jó. Ez valóban jó.
Igen. És hát persze van egy másik oka annak, hogy fura ez a dolog. Egyrészt, hogy többen maradnak életben, másrészt, hogy bizonyos helyeken kevesebb gyermek születik, és ez pedig a lányok és nőknek az oktatása. Mert hogy ugye ennek két része van. Az egyik az, hogy a tanult anyák gyermekei nagyobb eséllyel élnek túl, mert mondjuk tudják, hogy mit kell kezdeni a gyermekkel, meg egyebek, tehát hogy ez egy tök fontos dolog. Viszont az is jellemző, ugye, és ezt például nagyon könnyű látni mondjuk az úgynevezett fejlett országokban, hogy ezek a tanult nők, ezek általában kevesebb gyermeket vállalnak, mert mondjuk ők el tudják dönteni, hogy hány gyermeket fognak vállalni.
Igen.
És amit még felemlegettek, az pedig a reprodukciós jog. Nem is tudom, hogy magyarul ezt hogy mondják, ez a reproduction right. Tehát például az, hogy mondjuk a nem tervezett várandóságot megállítják, vagy
hát igen, meg egy nem mindenhol van lehetőség erre.
Igen. Tök érdekes, hogy ezt említette, hogy ez mennyire fontos, és ez ugye nem azt jelenti, hogy akkor kevesebben leszünk, mert kevesebben fognak megszületni, hanem azt, van egy ilyen másik oldala, hogy ez azt is jelenti, hogy amikor gyermeket tervez valaki, akkor tud is gyermeket
készen áll rá, és nem úgy születik meg az a szegény gyerek, hogy senki nem akarta, hogy megszülessen, és mondjuk nem áll rá készen senki.
Tehát, hogy
anyagilag se, meg lelkileg, fizikailag, bármi.
Uh-huh. És ugye ez megint hozzáköthető a tanultsághoz, meg mindenhez. Tehát, hogy igazából annak, hogy el tudtunk jutni ideig, meg annak, hogy mondjuk lassul a növekedés, annak rengeteg oka van, de például az egyik az az, hogy a nőknek az oktatása az egyre több helyre eljut.
Uh-huh.
És hogy ez egy tök fontos dolog, meg több joguk van.
Ez tényleg nagyon fontos dolog. Mondjuk ez mi ketten, akik nőként egy podcastot, meg egy YouTube csatornát
igen,
viszünk, szóval igen, állíthatom, hogy ez egy nagyon fontos dolog.
Igen. Szóval, hogy igazából az, hogy 8 milliárdan vagyunk, az nem feltétlenül egy ilyen szomorú dolog, akkor lenne baj, hogyha ez a 8 milliárd ember, ez mindenki mondjuk úgy élne, mint egy amerikai, vagy egy kanadai, vagy akár egy európai ember. Tehát, mm-hmm, hogyha olyan, fura ezt mondani, egy életszínvonal, mert azt gondolom, hogy az igen, életszínvonal és annak az emelkedés az igenis fontos mindenkinek. De az, hogy ezt az életszínvonalat, ezt hogyan érjük el, ez a kérdés. Mert hogy lehet jól élni úgy, hogy környezettudatos vagyok, de lehet jól élni úgy, hogy ez egyáltalán nem számít, és folyamatosan repülök, és folyamatosan autóval járok, és folyamatosan minden, ami ide tartozik.
Hát van egy szint, ami még jó életminőségnek számít, és amit mindenkinek jó lenne biztosítani.
Igen.
Valamelyik adásról beszéltünk, hogy a 60-as évek Svájc, vagy mi volt a példád, azt hiszem neked, hogy az lenne az az életszínvonal, amit mondjuk mindenkinek biztosítani kéne, és akkor lehet, hogy a nagyon gazdagok, akik óriási villágban élnek mondjuk ketten, és szórják a pénzt, azoknak lehet, hogy le kéne adniuk az élet minőségükből, vagy az életszínvonalukból, nem tudom, hogy fogalmazzam ezt igen, jobban, de hogy ugye arra kellene visszamenni mindenkinek is, hogy az még mindig jónak számít, csak nem ilyen nagyon pazarlónak, és nem ennyire kapitalistának mondjuk.
Igen.
Tehát, hogy aztól az még egy jó életszínvonal lenne.
Igen, mert ez érdekes, mert amikor arról beszélünk, hogy életszínvonal, és hogy abból leadni, akkor az egy ilyen tök negatív dolog. Legalábbis nekem így ez jut eszembe róla.
Aha.
Lehet, hogy van rá egy jó szó, de valószínűleg nem ez a legjobb szó, amikor erről beszélünk, de hogy igazából...
Hát kevésbé pazarló életet
igen,
élni, mert
igen,
tulajdonképpen ez pazarlás egy bizonyos szinte, legalábbis, hogyha én nézem, akkor az én szempontomból ez nagyon pazarlónak tűnik, hogy mondjuk egy egész villában laknak ketten, és mondjuk...
És ki van fűtve az egész.
És ki van fűtve az egész, és mondjuk három szoba csak ruhákkal meg cipőkkel van tele, és oké. Okay. Tehát én nézek, hogy jó. Tehát, hogy ez nekem ugye, az én szemszögemből, ez pazarlásnak tűnik, úgyhogy ezért szerintem ez egy jó szó erre, hogy aha, kevésbé pazarlóan élnének.
Igen,
akkor
igen. Ez valóban.
Az hasznosabb lenne a környezet szempontjából is.
Igen. Mert hogy van egy ilyen érdekes nacionalizmus abban, amikor arról beszélünk, hogy túl sokan vagyunk, ezért például mondjuk kevesebb gyerek kéne Indiába, meg Indonéziába, meg Kínába, meg Nigériába, meg mit tudom én, mert hogy mi jól csinálják a dolgunkat, ők meg nem, túl sok ott a gyerek, és hogy igazából nem ez a kulcs, hanem a kulcs az az, hogy akik itt élünk ezen a földön, mi tudatosan éljünk, és ne, tényleg ne pazaroljunk, és stb.
Hát mert hogy mit szennyezünk többet?
Mert hogyha
a fejlett országok pontosan többet szennyeznek.
Hogyha sorba rakjuk az összes embert gazdagság szempontjából, mm-hmm, akkor a fele ennek, akik legalul vannak, mondjuk, mm-hmm, hogy most már 4 milliárd ember, az csupán 7%-áért felelős az igen, összes kibocsátott üvegházhatású gáznak. Tehát, hogy igazából persze lehet mondani, hogy ú, de mert ott sok a gyerek, de nem, mert itt szennyezünk többet. És akkor közben, ami ugye érdekes, és ami nekem okoz egy ilyen fejfájást, hogy ezt vajon hogyan lehet megoldani, hogy azok, akik szegény országokba születnek, vagy mondjuk így fejlődő országokba születnek, és nincsen meg az a lehetőség, az az életszínvonal, ami mondjuk nekem európaiként megvan, mm, és én szeretném, hogy nekik is legyen, akkor az, amit ma egy jó életszínvonalnak gondolunk, az nem lehetséges, hogy mindenkinél legyen, mert elpusztítjuk a földünket, és a földünkkel együtt magunkat. Tehát, hogy igazából a módját kell megváltoztatni annak, hogy hogyan élünk, és nem magát a színvonalat lefelé. Tehát, hogy lehet áramot szénnel is termelni, de lehet napelemmel is. Tehát, hogy ilyen kis apróságok, amikről amúgy már sokat beszéltünk, meg sokat tudunk.
Meg azért még több helyre jó lenne eljutatni a nőknek a jogait például. Tehát, hogy ahol még mindig nem dönthet a nő arról, hogy szeretne gyereket vállalni, vagy nem, oda nagyon-nagyon jó lenne. Mert így lehet, hogy megszületik egy gyerek, tényleg mondjuk a szegénység közepén, és az égvilágon senki nem kívánta, hogy oda szülessen, még az anyja se, és ráadásul itt még ilyen mélyen gyökerező mentális problémák is lesznek a gyereknek. Nem elég, hogy szerencsétlen mondjuk nincsen semmije, mondjuk szerető szülők sincsenek még emellett, és ezek óriási mentális problémákat okozhatnak, tehát ez senkinek se jó, hogyha úgy születnek meg gyerekek, hogy nem akarják, hogy megszülessenek.
Igen.
És ezen nagyon segíteni kellene úgy, hogy azokban az országokban is, ahol esetleg nincs erre még lehetőség.
Igen. És akkor ugye a másik része az meg a tradíció.
Igen.
És ma beszéltem pont egy jó barátommal, és így elmondtam neki, hogy ma erről fogunk beszélgetni, és felhozott egy nagyon érdekes példát, méghozzá Japánnak a példáját, hogy Japánban kulturálisan a sok gyerekes családmodell az, ami a tradicionális, és hogy ez onnan ered, hogy korábban, mondjuk a 20. század közepéig, ahhoz, hogy egy családban legyen ki örökölje a vagyont, ehhez igenis sok gyerek kellett, mert mondjuk meghalhatott betegségben, vagy háborúkban, vagy egyebekben. Tehát, hogy ahhoz, hogy biztosan legyen valaki, aki örökül, ehhez sok gyereknek kellett lenni. Ez körülbelül az, hogy ha magas valahol a gyermekhalandóság, akkor ugye akkor él túl egy család, hogyha sok gyereke van, mert mondjuk a 12-ből lehet, hogy tudom én, 5 meghal, és akkor marad 7. Tehát, hogy ez a tradicionális része a dolognak, és hogy ő azt hozta fel példának, hogy aztán utána, így a 20. század közepén, így hirtelen betört a hatalmas modernitás Japánba, ugye nagyon gyorsan adaptálódtak ehhez, és viszont amellett, hogy ez bejött, amellett az nem változott, hogy a tradicionális modell az sok gyermek.
Igen, gondoltam, hogy erre fogsz kiukadni.
Tehát, hogy...
Oh, wow.
És hogy igazából a legtöbb fejlődő országban ez is kulcsa a dolognak, hogy tradicionálisan sok gyerek, hogy aztán legyen ki segítsen dolgozni. Ez egy ilyen érdekes kulturális része is a dolognak, mert hogy mondjuk azt, hogy mi Európában, meg a fejlett országokban, mi belefejlődtünk ebbe, és nem az van, hogy hirtelen odajött a segítség, és aztán hoppá, mindenki túlél. Ha nem is mindenki, de hogy... Ez egy ilyen érdekes kérdés.
Akkor már japánok se fognak elférni.
Hát ott azért elég nagy a túlnépesedés. Hát, csak a japán szigeteket nézzük.
Hát ott egy ilyen kultúrával ráadásul.
És hát igazából ez nem egy lehetetlen helyzet, mert hogy a tradíció is tud változni, és szokott is változni. Hát Magyarországon is volt az, hogy korábban sokkal több gyermek volt,
persze,
és most már nem.
Hát még a dédmamámnak, neki is hány gyereke is született, vagy 5.
És aztán még előtte még több. Igazából ez tud változni, csak ehhez idő kell. Kicsit már ugye említettem ezzel a üvegházhatású gázkibocsátással, hogy igazából az, hogy sokan vagyunk, az nem feltétlenül jó a környezetnek, vagy klímaváltozás szempontjából, mert hogy amilyen módon működünk, vagy amilyen, nem is tudom, hogyan mondják ezt most így hirtelen magyarul, de most angolul se jut eszembe, tehát, hogy azok a technikák, amiket használunk, mondjuk áramelőállításra, vagy akármire, azok egyszerűen nem működnek. És hát ugye a másik része a dolognak az az, amit egy ilyen rövid kis podcastban hallgattam, egy kanadai podcast amúgy, de most hirtelen nem jut eszembe, hogy mi a címe, de a linkjét majd előkeresem, és akkor benne lesz a leírásban, ahol a COP-on, ugye most van a COP, ezt nem tudom, említettem-e már.
Nem.
Tehát, hogy most van a COP, ugye a COP az a, mondjuk így az ENSZ-nek az éves klímavédelmi konferenciája, és ez most van Egyiptomba, és pont a COP-on volt ez a hölgy, amikor telefonon utolérték, és akkor becsatlakozott a podcastba, és ő mondott néhány nagyon-nagyon érdekes dolgot, és ugye az egyik az az, így mondta, hogy climate change affects us all, but it doesn't affect us equally. És ugye ez megint csak egy kulcs, ez ugye azt jelenti, hogy a klímaváltozás az mindannyiunkat érint, de nem érint mindannyiunkat egyformán. Uh-huh. Ugye beszéltünk már arról, hogy klímaigazságtalanság, és hogy ez hogyan is van, tehát hogy ez ennek a témaköre, hogy közben van egy olyan dolog is, hogy vagyunk mi itt kényelmesen Európában, meg Kanadában, meg ugye az USA nagy részében, ahol a klímaváltozásnak a hatásait mondjuk így az utóbbi néhány évben kezdtük el úgy igazán érzékelni, de mondjuk a térítők mentén, például Afrikában, vagy akár Dél-Amerikában ezt már nagyon régóta érzékelik.
Azt tuti.
Vagy Indiában.
De hát miért érdekeljen az minket, fejlett földlakókat?
Igen. És mi ezért nem érezzük annyira a sürgősségét a dolognak.
Hát igen, ez a legnagyobb probléma, hogy ezért nem tesz ugye sok mindenki semmit, mert hogy az nagyon messze van tőlem, és amíg nincs a szemem előtt, és nem látom,
igen.
Én magam, hogy ez valóban történik körülöttem, és bajt okoz, addig miért tennék bármit?
Igen.
Ez egy fő probléma.
És hogy igazából ez a kutató hölgy elmondta, hogy nem az a kérdés, hogy hányan vagyunk, hanem az, hogy hogyan élünk.
Uh-huh.
Mert hogy tényleg ez a kulcs. Lehet, hogyha mindenki spórolna. És megint csak
fura pénzzel, dolog, mert, nyersanyaggal.
Igen, fura dolog, mert azt mondom, hogy spórolna, és megint egy ilyen negatív konnotáció az, ami eszembe jut. Pedig nem kéne. Csak hogy tudom, hogy ez az, ami a legtöbbeknek ugye először jön. És ami még ilyen nagyon érdekes volt, és így mondta, és akkor ezt megint most angolul mondom, csak hogy idézzek tőle, hogy need to remember that we are not just citizens of a country, we are citizens of the world.
Hmm.
Ez ugye azt jelenti, hogy emlékeznünk kell arra, hogy mi nem egy országnak az állampolgárai vagyunk, csak mi a földnek az állampolgárai vagyunk. Tehát, hogy ha nem csak kicsiben gondolkodunk, hanem elkezdünk nagyobban is nézni, hogy mit okoz az, amit én csinálok itt, mondjuk a világ másik felén, akkor már egyel közelebb kerülünk ahhoz, hogy tudatosan tudjunk tenni valami jót. És hát ugye azt mondta, hogy a klímaváltozás miatt igazából vagy együtt megtanulunk úszni, vagy együtt fogunk elsüllyedni.
Hát az, igen.
Mert nem lehet az, hogy egy ország akkor azt mondja, hogy na, akkor én most mindent nagyon jól csinálok, és tényleg mindent nagyon jól csinál, hogyha a többiek meg nem.
Uh-huh. Össze kell fogni!
Igen. Ezért is van mondjuk az ENSZ-nek ez a klímakonferenciája. És hiába elképesztően lassúnak tűnik az, amit ott elérnek, és lassú változások, és mit tudom én, meg néha olyan, mintha nem történne semmi, de hogy mégiscsak együtt és együtt gondolkoznak. És valami azért történik, hogy igazából a legkisebb is, hogyha valami változik, az már egy változás. És talán messzebb kerülünk a klímaváltozás legrosszabb kimenetelétől.
Ez nagyon-nagyon jó lenne.
Hát igen.
Reméljük.
Úgyhogy, hát nagyjából ennyit hoztam mára. Most ez tényleg sikerült rövidre.
Első alkalom!
Ez egy ilyen érdekes dolog, hogy elértük ezt a 8 milliárdot, és ez nem annyira szomorú, megijesztő.
Vannak jó oldalai.
Igen, mint amennyire annak tűnik. Még akkor is, hogyha nehéz elképzelni, hogy 1, 2, 3, 4, 5 és minden egyes számnál születik egy gyerek a Földön. Még annyit úgy elmondanék, hogy én hajlamos vagyok arra, hogy kicsit elveszítsem a reményt, amikor rengeteg negatív dolgot olvasok, meg hallok, meg látom, hogy nem működnek a dolgok. De például az, ahogy mondjuk ebben a podcastban ez a hölgy beszélt arról, hogy akkor ez most mit is jelent ez a 8 milliárd, és hogy, annyira reménytelien mondta a dolgokat, hogy így nekem ez így, oké, akkor most megint felszívtam magamat. Tehát, hogy ez így tök jó, mert hogy képes vagyok arra, hogy nagyon reménytelien gondolkozzak erről, főként amikor körülöttem olyan emberek vannak, akik nem így gondolkoznak, de hogy közben néha nekem is kell az, hogy oké, akkor most töltsük újra azokat az elemeket. Akkor
gyakrabban kell hallgatni ezt a podcastot.
Lehet. Amúgy nem tudom, hogy konkrétan miről szólt. Tehát itt úgy találtam meg, hogy találtam egy cikket, és akkor ahhoz a cikkhez volt egy link.
Tök jó.
Timi, mit gondolsz erről a 8 milliárdról?
Hát mivel mindig nem olvasok híreket, ezért tök jó, mert olyan új információt hoztál, ismét, amiről nem tudtam és nem olvastam semmit. Eddig én is általában csak a negatív oldalát olvastam ezekről. Jaj, túlnépesedés, meg jaj, egyre többen vagyunk, és jaj, de probléma. De persze emellett tudtam, hogy ez azért van, mert hogy fejlődött az egészségügy, meg stb., amiket te is elmondtál. De azért általában mégiscsak a negatív hatásait emelik ki ennek, hogyha növekszünk, és hogy ez jaj, de rossz. De így jó, mert legalább egy kicsit reménytelibb hangulatot adtál ennek a borzasztónak is beállított adatnak.
Igyekeztem. Igen.
Nagyon jó volt.
Na, hát akkor ennyi volt mára. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, és 2 hét múlva újra találkozunk. Sziasztok!
Sziasztok! Ha tetszett az adás, kövess minket Spotify-on, Apple Podcast-on, vagy a kedvenc podcast appodon.